Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
A vonalban pedig újra itt van velünk Héja Csaba, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzője, akivel az előző fél órában áttekintettük a hazai termőföld helyzetet, mármint abból a szempontból, hogy drágultak az árak, illetve emelkedtek az árak a legjobb minőségű szántók esetében, és egy kicsit ezt megnéztük regionális szempontból. Egy kicsit tovább boncoljuk az okokat, hogy miért kerülhetett sor erre az áremelkedésre?
Ebben a tekintetben 2020-as évek elejét, de leginkább 2022-t egy nagyon komoly vízválasztónak mondanám. Ugye, amikor visszamegyünk egy ilyen 10-15 évet, akkor talán a magyar általános, tehát a közbeszédben és a sajtóban is nagyon sok helyen lehetett azt olvasni, hogy a termőföld nagyon jó befektetés, és milyen élénk a termőföld piac, bár az is volt, egyébként a sok föld cserélt gazdát, aztán 2022-re ez ott egy nagyon komoly változás következett be. Az előző blogban a beszélgetés legelején beszéltünk arról, ugye, hogy a termőföld árát mi befolyásolja, és hát 2020-as években egy-kettő nagyon komoly törés volt. Az egyik egyébként magán a földön elérhető jövedelemnek a változása. Tehát olyan szempontból változtak meg az árviszonyok, hogy a termeléshez szükséges úgynevezett input anyagok, tehát itt ilyen műtrágyára, vetőmagra, energia, gázolaj, stb. Kell gondolni. De ezeknek az ára sokkal jobban emelkedett, mint a növénytermesztési termékeknek az ára, tehát a búza, kukorica, napraforgó, stb. Sorolhatnám, de nyilván ide értendők a különféle zöldségfélék is akár. És minden mellett, hogy kedvezőtlenek az árviszonyok, tehát hogy drágábban termelünk, és alapvetően nem tudjuk ezt érvényesíteni az értékesítési árban, amellett a kibocsátásunk is csökkent, ugyanis az időjárás az egy nagyon kedvezőtlen fordulatot vett, ismerjük ezt a kifejezést, ezt a klímaváltozást. Szóval ezek a tényezők, ezek mondhatnám azt, hogy a 2020-as években így rárúgták az ajtót a mezőgazdaságra, és itt ne csak a magyar, hanem egyébként a világ mezőgazdaságát is értsük. És hát ezek folytán és ezekből kifolyólag felértékelődtek azok a területek, amik nagyon jó minőséggel rendelkeznek. Ennek a minőségnek van egy mérőszáma, egyébként arany koronának nevezik. Nyilván az adásidőt most nem fér bele, hogy ezt részletesen megbeszéljük, de az arany korona egy számba sűrítve mutatja azt, hogy egy termőföld a másikhoz képest mennyire jobb termőképességű, és még egyéb tényezőket. Hát itt most azt láttuk egyébként, hogy még vissza egy gondolattal, hogy mik is a mozgások. Ezek a 35 arany korona fölötti földek, ezek mondjuk 2022 óta 30%-kal drágultak. Tehát a piac elkezdte keresni nagyon jó minőségű termőföldeket, és az ezek iránti kereslet az nagyon megnőtt, és hát ugye mondott tényezők alapján is értékelődött ezeknek a földeknek az ára. Mondjuk azt is látni kell, hogy az elmúlt 2-3 évben a 25 és 35, és illetve ide mondanám a 15-25 aranykorona közötti minőségi kategóriát, azért ott is egy ilyen közel 20%-os drágulás volt ebben az időszakban. 15 aranykorona alatti területek azok, amik az átlagnál jóval kisebb, tehát ott, hogy 2-3 év alatt beszélhetünk egy ilyen 7%-os növekedésre, ez gyakorlatilag reálértéken csökkenést jelent. Na most, ha visszamegyünk oda, hogy mik is az okok. Egy nagyon fontos és érdekes összefüggést ezt ide tudok még hozni, mégpedig kimutatható kapcsolat van a között, hogy az egyes vármegyék havi csapadék mennyiségének a változása, illetve a termőföld árainak a változása mondjuk a 2020-as években miképpen alakult. Ismerjük, tudjuk, látjuk, éreztük 2024-ben is elég komoly aszályos időszakoknak voltunk és vagyunk szemtanúi, és hát a különböző híradások és a média különböző felületein azért jellemzően ugye ezek a délalföldi térségek azok, ahol ennek a legnagyobb csapását látjuk. És hát bizony ott mondjuk a 2000-es évek átlagához viszonyított csapadék mennyiség, mondjuk megyünk egy Békés és egy Bács-Kiskun megyét, hát ott nagyságrendileg ilyen 20%-kal kevesebb csapadék esik éves átlagban, hangsúlyozom, mint a 2000-es évek megelőző éveiben, tehát a, mondhatnám azt is, hogy a közelmúlthoz képest. És mondjuk amíg ott van egy Vas és Zala megye, ami pedig az országnak ugye ott a nyugati szenti és a legnyugatibb csücske, így mondanám, hát ott meg egyébként még több csapadék is hullott megyés szinten 2020-24-ig, mint a 2000-es évek átlagához viszonyítva, és hát bizony szignifikáns különbség van a termőföld árak változása között ezekben a vármegyékben, ugyanis amíg az elsőként említett, mondjuk Békésben meg Bács-Kiskunban csak ilyen nagyságrendek 20-25%-kal változtak a termőföld árak, addig mondjuk ez Vas és Zala megyében már ilyen 30-35%-ot jelentenek, és kiemelném még egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, ha már így beszélünk az ország egész területéről, ott valamivel kevesebb csapadék hullott egyébként az átlagot képest, ebben a kontextus meg ilyen 5-10%-kal, hát viszont a termőföld árak meg 45%-kal emelkedtek a 2020-as évek elején. Azért ezek komoly számok és komoly összefüggések, tehát magyarul is összefoglalva nagyon komolyan felértékelődött a minőség, és tekintettel a klímaváltozásra, talán a Föld egyes értékmérő tényezői közül a vízmegtartó képessége, az adott területnek az öntözhetősége, azok talán úgy fejjebb csúsztak azon a ranglistán, amik a várviszonyokat meghatározzák. Amit fontos még elmondani pénzügyi vonatkozásban, hogy tehát bizony a magasabb minőségű termőföldek nyilván többbe is kerülnek, és a magának az egész termőföld piacnak az élénységét, azért a kamat környezet az nagyon jelentősen meghatározza. Beszéltünk róla, kevesebb a jövedelme a gazdáknak, mert nagyon rosszak nem nagyon rosszak, de kedvezőtlenek az árviszonyok. Tehát rossz jövedelmi pozícióban vannak, talán ezt úgy lehetne jól mondani, hogy a párnapihában lévő pénz az egyre talán egyre kevesebb, és hát ugye beruházások és termőföldet vásárolni az is egyfajta beruházás, ezek a beruházások csökkennek. Ezeknek a beruházásoknak a csökkenés és ezek a termőföld vásárlásokhoz nagyon sok esetben ugye hitel, banki hitel is társul. És amíg a 2010-es években, főleg 13 után ugye ott volt nekünk egy 2,5%-os MNB növekedési hitelprogram, ami nagyon nagy lendületet tudott adni ennek a termőföldpiacnak is. Hát ma már a legolcsóbb kamattámogatott termék is ilyen 3-3,5%-5% környékén érhető el. Ezek jelentős különbségek, és nagyon sok mindenkinek ezt a kedvét visszaveti. Mindamellett még pénzügyi értelemben azt is érdemes megemlíteni, hogy az egyes eszközosztályokhoz képest a termékföld hogyan viselkedik. Mert hogy amikor feltehetnék egy klasszikus, ha lenne 10.000 forintom, bár ebben az esetben inkább 10 millió forintom, hogy akkor mibe fektetném. Hát beszélhetünk itt aranyról, lakásról, vagy emeltek vele a tőzsdére, tehát berakhatom buszba, vagy akkor mondjuk termőföldet veszek belőle, bár azért tennék egy kritikát magammal szemben is, hogy azért a termőföldhez jutásnak vannak azért meghatározott jogszabályi követelményei, tehát ez nem úgy néz ki, mint egy, hogy bemegyek a sarki boltba és veszek egy liter tejet, ott földművesnek kell lenni, helyben kell lakni, stb. Nem részletezném. Most mégis, hogyha hipotetikusan összehasonlítanánk, akkor a termőföldnél egyetlen jobb befektetés van, az pedig az arany, aminek az ára jobban emelkedett mondjuk 2007-2008-as évekhez képest, de ami mondjuk fontos és érdekes tényező, hogy azért a termőföld egyébként a lakásnál nagyobb ütemben tudott drágulni, tehát az a befektetésem, hogyha volt 10 millió forintom, és 2008-ban tudtam termőföldet venni, akkor annak a befektetésnek a hozama, ha csak az árát nézem az eszköznek, tehát amiben befektettem, akkor azért termőföldnek még a lakásnál is magasabb. A részvényeknek meg van egyfajta változékonysága, talán az itt ebben a kontextusban a leggyengébben teljesítő, de összességében is összegezve azt tudom elmondani, hogy a termőföld az egy továbbra is kiváló befektetés. Persze, lehet ezt elmondani, de a termőföld az élelmiszer termelésnek az alapja.
Hogyha már megnéztük... Igen?
Igen?
Ha már megnéztük azt, hogy alakultak a szabályok, és adtunk egy viszonylag részletes áttekintést, létező fogalom az, hogy optimális birtok méret? Tehát mondjuk, aki ebben gondolkodna, hogy mezőgazdasági termelésre adja a fejét, akkor van egy olyan, ami optimálisnak nevezhető?
Ja, nehéz ezt meghatározni egyébként, hogy mi az optimum. Mindenki az optimumra törekszik. Persze, tehát mindig van egy mérethatékonysági előny. Tehát azért alapvetően, hogyha ha egybefüggő nagy táblákat művelek, abból minél többet, akkor jobb a gépeimnek a kihasználtsága, az egyébként a humán erőforrásomnak a kihasználtsága. Nagyobb területre több input anyagot tudok venni, ha több input anyagot veszek, akkor annak az árával azért, hogyha többet veszek, ugye jobb pozícióban vagyok, hogyha alkut nézünk. Mindenki törekszik rá, én talán úgy fogalmaznám meg, hogy régen azt mondtuk, mondjuk még amikor én egyetemre jártam egy 15 évvel ezelőtt, azért nagyjából azt mondtuk, hogy azért egy ilyen 100-150 hektár az alapvetően egy családot el tud tartani. Most akkor nézzük így, hogy akkor vidék gazdaság szempontjából, tehát hogy akkor egy 100-150 hektárból azért egy család meg tudott élni. Ez eltartott egy családot tisztességgel. Hát ma már ezt a 150 hektárt én ezt feltolnám legalább 300-ra, de inkább már 400-ra. Ugyanis közben kinyílt előttünk a világ. Magyarország egy kicsi, nyitott gazdaság. Minket a környező országok és versenytársak nál érezhető hatások egyébként azért hatványozottan érnek. Ennek okán, vagy az történik egyébként, és azért emelkedik ez a birtok maximum felfelé, ugye nálunk a szántóföldi növénytermesztés az, ami a leginkább meghatározó súly a magyar mezőgazdaságban, és azért tolódik felfele ez a talán életképesnek, per inkább versenyképesnek mondott birtok minimum, mert hát ugye nem a szomszéd gazdával versenyzünk. Tehát ha én élek egy településen, akkor nem az adott településen belül lévő ugyanúgy 200 hektáros gazdasággal versenyzek, hanem ugyanúgy versenyzek a 200 hektáros német gazdasággal, ugyanúgy versenyzek a 200 hektáros amerikai gazdasággal, a brazillal, sorolhatnék a világban nagyon sok meghatározó mezőgazdasági termelő országot, de valójában ezekkel versenyzünk, és én vidék gazdaság és vidéken való megtartó képesség szempontjából mondanám azt, hogy inkább az optimális birtokméretet az én értelmezésemben az határozza meg, hogy mi az, ami legalább egy családot eltart és foglalkoztat, és még környékbelieket is. Én ezt már ilyen, mondom, 3-4 hektára mondanám. Nyilvánvalóan ez szántóföldre vonatkozik, és szántóföldi gazdaságra. A gyümölcsösből mondjuk 300 hektár, vagy szőlőből, az egy elég nagy terület lenne, abból kisebbek is elegek, de akkor mondjuk azt, hogy az ennek megfelelő üzemméretet jelentsen ez bármilyen ízelési ágban.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Héja Csabát, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk, viszont hallásra!
Köszönöm, szép napot!